Mosaik.
Köszöntöm a Mozaik hallgatóit, Darvas Enikő vagyok. A következő fél óra tartalmából. Mai adásunkban, kedves hallgatóink, folytatjuk a múlt keddi mozaik témáját. Nevezetesen azt, hogy létezik-e női irodalom, vagy sem. Erre a kérdésre keresték ugyanis a választ a szeptember közepén megszervezett 10. Szárhegyi írótábor résztvevői, akik egyetértettek abban, hogy női irodalomról csak úgy beszélhetünk, amennyiben férfi irodalom is létezik. Ma Kozma Mária író, szerkesztő, újságíró és Sánta Attila költő az Erdély Magyar Írók Ligájának volt elnöke hozzászólalásából hallhatnak részletet. Majd bejátsszuk az idei Csíki László díjas Márton Evelin és Vida Gábor négykezes novellájának záró részét. A Gyergyószárhegyi írótáborban készült hangfelvételeket kolléganőnk Márton Evelin készítette. Tartsanak velünk! Elsősorban emberek vagyunk, véli Kozma Mária író, szerkesztő, újságíró, a Csíkszeredai Pallász Akadémia könyvkiadó főszerkesztője, aki azt is hozzátette. Ő elsősorban ember, majd székely, és aztán nő. Hallgassuk meg a Nők az irodalomban, női irodalom témakörben elhangzott előadását.
Az 1960-as években, amikor én diák voltam, illetve fölkerültem Kolozsvára, akkor Csíkszeredában csak akkor volt író, hogyha Fodor Sanyi hazajött néhány napra szabadságra. És íróval 1967-ben találkoztam, illetve írókkal Kolozsváron, amikor az első novellámat közöltem, és nagyon furán érintett engem a székely fiú leányt, hogy az írótársadalom és a kiadók meg szerkesztőségek társadalma az egy kimondottan férfi világ. Ha bement az ember a szerkesztőségbe, akkor legfőjebb a titkárnő vagy a gépírónő volt nő. Egyébként nemigen találkoztam női szerkesztőkkel, és engedjétek meg, hogy azt mondjam, hogy ennek a férfi világnak a cinizmusa talán odáig terjedt, hogy például a dolgozó nőnek volt egy olyan rovata, hogy kedves Bori postája, és a kedves Bori postáját egy férfi szerkesztő, Lászlófi Csaba írogatta, tehát válaszolt a levelekre, amiket a női olvasók elküldtek, és a dolgozónő közölte ugye a női ideálról a riportokat, hát az akkori női ideál az a traktorista nő volt, az agrármérnök nő volt, de nem hiszem, hogy írónők szerepeltek volna a riportalanyok között. Na, tehát elindultam én is a szerkesztőségekbe az írásaimmal, elmentem a Napsugárhoz, ahol nagyon kedves két őszhajú bácsi ült az asztalnál. Én bementem, illedelmesen köszöntem, hogy kezit csókolom. Óriási derültség, Kányádi meg Fodor Sanyi üldögéltek a Napsugár szerkesztőségbe. Ugyanakkor az írásaimat elolvasták a szerkesztők, és tudjátok, mit mondtak? Hogy az írás férfi munka. Tehát, ha írni akarok, akkor szedjem össze jól magamat. És nem is tudom, hogy ez a férfi munka, hogy ez arra vonatkozott, hogy jobb, ha nem írok. Mert ugyanakkor azt is mondták, hogy hát járjak nyitott szemmel a világba, olvassak sokat. Én azt hiszem, hogy bennünket abban az időben inkább kezdő múzsáknak néztek, mint kezdő íróknak. Nyilván, hogy ugyanúgy van erre másféle magyarázat is, meg van más is. De ha könyvtörténetre gondolunk, akkor bizony a könyvvel kapcsolatos minden munka férfi munka volt. Nyomdásznőről először a 19. század elején emlékeznek meg a történelmi adatok, de ez a nyomdásznő is csak úgy lehetett nyomdász, tehát a gépeknél dolgozó, hogy nadrágot húzott és férfiként adta el a munkaerejét. A könyvkiadók között nem igazán voltak nők, legfeljebb özvegyek vagy nyomdáknál, akik próbálták továbbvinni a férjük által elkezdett munkát. Hát itt azért Heltai Gáspárnét említeném meg, aki azt hiszem, hogy korának egyik legvakmerőbb nője volt azzal, hogy ezt a férfi munkát fölvállalta. Többek között Lengyelországból hozatta a papírt a nyomdájának, ami nagy szervezést igényelt, de nyilván, hogy azok az ügynökök, akikkel dolgoztatott, be akarták csapni, mert nő, tehát a munkájáról, az életéről a legtöbbet a periratokból tudunk. És ugyancsak periratból tudunk, az egyetlen név szerint ismert a Vándor női könyvvárusról, aki Hofer Margitnak hívtak, és annyira vakmerő és annyira bátor nő volt, hogy könyveket csempészett. És hát ezek a Vándor könyvvárusok szekéren vitték a könyveiket, ez volt minden vagyonuk, amit a szekér elbírt, és mindezt a vagyont elkobozták tőle. Na de a híres magyar nadrágos írónőkről is mondanék két szót. Újfalvi Krisztinát említem, aki Kolozsváron élt, nadrágba járt, de nem ez az érdekes, hanem az, hogy adott pillanatban jegyzői állást kapott, Mezőcsávásnak lett a jegyzője. És úgy tűnik, hogy ő az első nőíró, aki elvitte a jegyzőségig. Hát igen, ez az a kor, tehát a 18-19. Század eleje, amikor a nőket leginkább olvasóként említik, és nem igazán biztatják írásra őket. De ahány újság, lap megjelent, kivéve persze a kimondottan tudományos lapokat, a legfőbb olvasói rétegre alapoznak az összes főszerkesztői, bevezető, beköszöntő írások. A női olvasó persze úgy jelenik meg, mint a honleánya, aki majd a gyerekeket olvasásra fogja nevelni, és hozzájárul a nemzet csinosodásához. A leglelkesebb női olvasók az irodalmi szalonokban gyülekeztek, amit különben nagyon tetszik nekem ez a kifejezés, pamlaköröknek hívtak a 18. században. És eszembe jut a női olvasókról egy két világháború közötti adat, hogy a 11-ek antológiája, amikor megjelent, akkor Tamási Áron szívhez szóló toborzó levelét 1000 erdélyi lány vitte körbe Erdélybe, a hazába, és gyűjtötték az előfizetőket. A férfi munka persze mára nem olyan, akár a 60-as évekhez hasonlítva is, és nyilván a női munka sem. De azért férfiak és nők vagyunk, hogy elsősorban emberek, aztán én legalábbis elsősorban ember, aztán székely, aztán nő, és azért rengeteg sok különbséget felszoktak sorolni a férfiak és a nők között, de van egy nagyon vicces, ami nekem igazán tetszik, és gondolkoztam rajta, hogy a statisztikák ezt hogy tudták megállapítani, hogy állítólag a nők hátraesnek, hanyatesnek, a férfiak több pedig hasra esik. Na de köszönöm, hogy meghallgattatok.
Kozma Mária írót, szerkesztőt, újságírót, a Csíkszeredai Pallász Akadémia könyvkiadó főszerkesztőjét hallották. Ha van női észjárás, akkor van női irodalom is. Ezt Sánta Attila költő, az Erdély Magyar Írók Ligájának volt elnöke mondta, a 10. Szárhegyi írótábor egyetlen férfi előadójaként. Most az ő előadásából hallhatunk részletet.
Megtisztelő számomra, hogy egyetlen férfiként beszélhetek itt a konferencián, pedig én be kell valljam, hogy egész életemben féltem a nőktől. Nyilván, hogy a téma foglalkoztat, hogy a nő és a női irodalom, csak valahogy az, mintha nem az én világom lenne, de ugyanakkor mégis az enyém. 3 lánygyermekem van, plusz a feleségem, plusz még ott van édesanyám is, aki 84 éves, úgyhogy csak kell ismerjem valamennyire a női nemet. Kezdjük is kicsit távolabbról, hogy mi is lenne az a női irodalom. Kezdjük talán a transzilvanizmussal. Még emlékszünk, a múlt század 20-as éveitől kezdődően egészen a 90-es évekig időnként felfellángoló vitákra a transzilvanizmusról. Egyesek szerint van külön erdélyi irodalom, mások szerint nincsen. Egyesek szerint a régió több évszázados külön történelme rányomta bélyegét az itt születő irodalomra is, amely speciális jegyekkel gazdagodott. Jó magam a 2000-ben zajló provincia vitában azt mondtam annak kapcsán, hogy vannak-e erdélyi jegyek a magyar, román és a német irodalomban, hogy az az érzésem, egy alapvető kérdést kell feltennünk. Vannak-e megkülönböztető jegyei az összmagyar, az összromán, az össznémet irodalomnak, amihez képest az erdélyi eltérése kimutathatóak? És mielőtt belevetném magam a nemzettipológiába, hadd valljam be bátran már most az elején. Fogalmam sincs, milyen úgy általában a magyar, a román, a német irodalom. És azt is megmondom, hogy fogalmam nincsen, hogy milyen a női irodalom. Kétségeim vannak azzal kapcsolatban, létezhet-e egyáltalán ilyenfajta szublimálás, amely az egy nyelven születő irodalom lényegét, mienségét ragadná meg. Mára már azért egy kicsit másképpen fogalmaznék, talán azért, mert ugyan a magyar, román, német, stb. Irodalmak lényegét ma sem tudom megfogni, de közben egy kicsit sikerült közelebb jutnom saját magam és saját gyökereim megértéséhez. Én valahogy elveszek a nagy magyar vagy nagy erdélyi tengerben, ám úgy érzem, sikerült megtalálnom azt a kisebb közösséget, amely számomra nap mint nap megélt valóság. S ha valaki nekem szegezné a kérdést, hogy létezik-e székely irodalom, tehát nem erdélyi irodalom, akkor annak létét már nem tudnám tagadni, mint az erdélyi irodalomét. Székely irodalom szerintem létezik, erre a gondolatra a székely szótár megírása közben jutottam. Létezik, mert egy másfajta gondolkodásmód jelenik meg a nyelvhasználatban, a székely nép által használt nyelv irodalmi alkalmazásában, mint amilyen a közmagyarban. Attól, hogy megtüzdeli valaki székely szavakkal az írásait, még nem lesz székely különösebben. A székely irodalom lényege inkább az észjárásban keresendő. És szerencsére a székely származású, a székely népen belül született írók közül csak kevesen tudják elvonatkoztatni magukat a kezektől, amelyben éltek vagy élnek. S ha azt kérdik, milyen a székely észjárás, akkor nagy bajban vagyok, mert előjön a néplélektan, ami vagy van, vagy nincs. Tényleg. Tény, hogy összehasonlítva egy átlag székelyt egy átlag magyarral, na de mi az, hogy átlag? A székely észjárása egy dezoxiribonukleinsav szegmenssel, mintha csavarosabb lenne. De itt vannak az ellenpéldák is. Berec Andrásnál csavarosabb eszűembert nem láttam, pedig ő nem is székely, csak az lett. És Rejtő sem volt székely bizony, pedig ő is állandóan nyitott volt a szokatlanra vagy az alternatív megoldásokra. Na de ne kekeckedjek magammal, mondjam inkább ki tisztán, hogy az A pontból el lehet jutni a B-be egyenes úton, de ezt a legutolsó székely ember is erősen utálja, inkább valahogy körbe, alul vagy felül megy, csúszva, mászva, repülve vagy teleportálva. Hát nem székely volt-e Bolyai János? Ő pedig még a teret is meggörbítette, annyira utálta, hogy A-ból B-be a megszokott úton jusson el. Szóval az észjárás. Van-e női irodalom? Amennyiben van női észjárás, ami a műben megnyilvánul, akkor létezik. De ezzel újra elmegyek a néplélektan irányába, illetve pontosabban a női lélektan irányába. Ez pedig olyasmi, amit férfi ember a világ fennállása óta meg nem értett, meg nem fejtett. Én sem fogom, bele sem megyek különösebben, mert a nőim azt szokták mondogatni, hogy ehhez végképp nem értek. A tetejében most meg 4 nővel élek egy fedél alatt, úgyhogy képzelhetik, mennyire kétségbeesve nézem a számomra megfoghatatlan okból történő, teljesen kiszámíthatatlan eseményeket. Az utóbbi évtizedekben az irodalomtudomány egyik közhelye az, hogy nem egyetlen, hanem számos irodalmi kánon létezik egymás mellett, amelyeket a különféle csoportok alakítanak. Csak a magyar irodalmon belül maradva létezik egy népi kánon, létezik egy urbánus kánon, de teljesen másképp látszik az összmagyar irodalom Kolozsvárról, mint Budapestről. Női irodalomnak talán azokat a műveket lehet nevezni, amelyeket a nők nagyra tartanak, függetlenül attól, hogy férfi vagy nő a szerzője. Noha, mint említettem, az elvont általános annőt egyetlen férfi sem értheti meg, de talán még egyetlen konkrét nőt sem, előfordulhat, hogy ösztönösen egy-egy férfi a női léleknek megfelelő módon ír, képletesen elkapva a G-pontot. Az is előfordulhat, hogy egy nőíró teljesen unalmas a nőolvasók számára, viszont a férfiak között nagy karriert fut be. És elárulok most egy titkot önöknek, a verseim egy részét nem én írtam. És itt nem arról van szó, hogy ő fogta ceruzán, hanem arról van szó, hogy sokszor csak lejegyeztem azt, amit édesanyám mond. Sokszor meséltetem őt rég volt dolgokról. Most 84 éves, teszi ezt szívesen, hát ha megírom a történeteit, hát ha nyoma marad annak a sok szenvedésnek, néha bánatnak, néha örömnek, amely őt érte. S ha valami érdekes történetre bukkanok, újra és újra elmondatom vele. Mikor már negyedszer vagy ötödször mondja, le van tisztulva minden, a mellékszállak eltűnnek, illetve el vannak dolgozva, olyan lesz minden, mint egy szép misztikus, szomorú, dühös, szerelmes regény. Nekem igazából nem is marad más dolgom, mint hogy leírjam ezeket a miniatűr regényeket, és esetleg keretbe rakjam azt. És akkor álljon itt egy vers, aminek édesanyám az igazi szerzője. A nappal szemben. Egyetlen embert átkoztam meg életemben, mondta anyám, pókahalma régi helyén elmerengve. Fekélyes lábbal hoztam a kórházból, találkozott ott egy szegről végről atyánk fiával, aki felismerte, Eti néni, én vagyok a Szkarcsi, a fiaival játszottam. Hát mi lett magikkal, hova tűntek a nagyházból 59 nyarán? Kitúrtak onnan minket, fiam, szólt Karcsinak, ki nyugalmazott pap volt már. XXX intézte az egészet, hogy a leányok kétszer kérjék a kiházasítást. Persze nem mentünk perre, mert milyen az testvérek között, inkább ott hagytuk a házat. S csak úgy annyiba hagyták, kérdezte a tiszteletes. Hát nem egészen, Karcsi. Kiálltam szembe a nappal, ahogy nagyanyám tanította, és azt mondtam, jó Istenem, segíts meg, add, hogy csúszómászó legyen belőle. S hát nem levágták-e mindkét lábát, úgy kellett lábatlanul eltemetni, egy gyermek koporsóba is elfért volna. Hát méges van Isten, nyugtázta a pap, s úgy tűnt az őszi melegben, pókahalma régi helyén az ősi nyíres fái is látszottak. Szóval van ebben a versben minden, érthetetlen, megfoghatatlan misztikum, átok, beteljesedés, most azért merem így elemezni, mert ezt a verset tényleg nem én írtam. Minden olyasmi, ami inkább a női észjárásnak a velejárója. Nekem soha eszembe nem jutna senkit megátkozni, neki viszont igen. Méghozzá olyan módon, ahogy a nagyanyjától tanulta. Talán ezért is félek és vonz egyben az igazi női irodalom, amelyiknek nem csak nő a szerzője, hanem a női észjárás nyilvánul meg benne. Mert titokzatos az egész, érthetetlennek tűnik, de a férfi azt is tudja, hogy abban valahol mégis kell lennie egy belső logikának. És általában a női irodalomban valahogy mindig ezt keresem. És hogy valami konkrétat is mondjak a női irodalomról, annak lényegét egy anyám által elmondott mondattal tudnám illusztrálni, az így szól, hogy amit megéltem, az vagyok én. Hát, hogyha ezt egy cseppet tovább gondoljuk, és tovább parafrazáljuk, akkor ezt akár úgy is lehetne mondani, hogy amit megéltem, az a hazám. És én azt mondom, hogy ennél tovább nem igazából tudok menni, talán ez lenne valami, amit a női irodalomról el lehet mondani, és hagyjuk, hogy a szövegek jöjjenek hozzánk, ne próbálj túlságosan megmagyarázni, hogy miért női irodalom, és miért gender irodalom, és minden ilyesmi.
Sánta Attila költőt, az Erdély Magyar Írók Ligájának volt elnökét hallották. Adásunk végén, kedves hallgatóink, hallgassuk meg Márton Evelin és Vida Gábor négykezes novellájának befejező részét a szerzőpáros felolvasásában.
Attól már nem félek, hogy egér, oloska, patkány, svábbogár e félik, ahogy attól sem félek, hogy a levéltári aktakupac, sőt, aktahegy alján ott van a halál, a létezés értelmetlenségének újabb igazolása, mi másért járnánk ilyen helyekre. De az kifejezetten idegesít, ha úgy érzem, hogy néznek, látnak, és én ezt nem tudhatom. Rengeteg biztonsági kamerával néztem szembe, rengeteg buta jószággal, az emberi vakság technikai remeklésével. Attól viszont mindig kiráz a hideg, ha úgy érzem, hogy láthatóvá váltam. Mintha volna egy szem, amelyik elől nem tudok elrejtőzni. Ki mondta neked, hogy mezítelen vagy? Persze nem mondta senki, csak hát megérzi az ember az ilyet, hogy nézik. A mi világunkban ennek oksági magyarázata nincs, legalábbis nem volna szabad legyen. Semmiféle sugarak nem áramlanak ki egy tekintetből, legyen az kamera, festmény, isten és démon. Semminek sem volna szabad léteznie. Csak hát amikor ebben az idegen városban délutánonként megtértem haza, kiterítettem a rengeteg papírfecnimet, és kitettem azt a kicsiny lapos üveget, amiben pár korty vaníliás szesz lötyögött, olyan színű, mint a vizeletminta, amit öreg tatócák az urológusnak vittek, esküdözve, hogy sem vodkát, sem pedig sört már nem ittak ember emlékezet óta. Az urológus tudta, a tatócák is tudták, hogy tudja, én is tudtam, hogy valami nincs rendben. Azon a délutánon, amikor a szokásos módon jegyzetek, cédulák, fénymásolt iratok között a vizeletmintához hasonlító konyakkal leültem az asztalomhoz, életem egyik hülye pillanata nyillallott belém. Itt most engem látnak, ha legalább egy fügefa levelem volna. Nem mintha a testi valóm láthatósága ellen bármi kifogást akarnék emelni. Lássa mindenki azt, ami látható rajtam és megmutatható. De ne nézzen! Új volt ez a dolog, ismeretlen, kényszerítő, mint amikor többször fel kell ugrani az asztaltól, és hiába fölösleges, meg indokolatlan, de kell, de kényszerít. Arra is gondoltam, hogy voltak régi-régi iratok, titkos levelek, amelyeket halált hozó porral szórtak be gonosz emberek, és aki azokat fellapozza. És persze nincsenek ilyen levéltári állományok, nem lehet elkapni pestist, leprát, sárgalázat, körömgombát attól, hogy az ember naphosszat olvas. Mint a legtöbb ember, én is úgy gondoltam, hogy a józan észhez kell folyamodni, mikor a kétségek szorongatnak. Ennek a háznak bizonyára van egy egészen komoly telekkönyvi anyaga. Belefér az időmbe és a napjaimba, hogy ezt is átnézzem. Minden belvárosi házatörténelem az idő egy szelete. Mindenütt ugyanaz történt, mindenütt ugyanaz a hiába valóság ütközik ki a falakon, mint a salétrom. Félretettem hát pár napra kutatásom tárgyát, ami ettől olybá tűnt, mintha tényleg volna, mert ami nyomaszt, az általában van. Nem létező dolgok is szoktak nyomasztani, de azok másképpen. Már nem szerettem ezt a házat függő folyosóval, kávészaggal, kíváncsi, pofátlan gyerekekkel, a tonnányi zöld szőlővel és azzal a nyomasztó önmagammal, aki meg akar valamit tudni, amiről mindenki hallgat. Hogy minden lakásból a jogos tulajdonost egyszer elvitték, az nem lepett meg. Nálunk ez így van. Miért is akarunk főtéri lakást birtokolni? Ilyen szegény országban elképesztően sok embernek van saját háza, mondta az ügynök. Nem kérdeztem tőle, hogy inkább ne volna, de hát egyértelmű a véleménye. Stabil birtokviszonyok között ő mihez kezdene? Ragaszkodni kell ahhoz, hogy itt minden rendben van, minden stabil. Viszonyaink egészen korrektek. A levéltári anyagból sem derült ki semmi. A tulajdonosok néha eltűnnek a történelem fordulóiban, meg zsákutcáiban. És akkor mi van? Ültem, álltam, sétáltam ebben a bérlakásban, és arra gondoltam, hogy én is el fogok tűnni hamarosan ennek a térszerkezetnek a kanyarulataiban, és nem szeretnék. Azt hiszem féltem. És akkor meg egészen pontosan tudtam, hogy be kell fejeznem a levéltári kutakodást, évtizedekig írhatom a tanulmányokat a gyűjtött anyagból, ami ugyanúgy nem szól semmiről, mint a megírandó dolgozatok, el kell utazni gyorsan ebből a városból, minden ismerősöm elköltözött már. Telefonoztam az ügynöknek, hamarabb utazom el a vártnál, sajnálta, nyilván megkért, hogy a kulcsot dobjam be a postaládába, semmiképpen ne hagyjam a szomszédoknál, mert megbízhatatlanok. Délután egészen hosszan sétáltam a városban, azon emberek felszabadultságával, akik egy éjszakai gyorsvonatot várnak csupán, ami elviszi oda, ahol feltételezhetően van még valami dolguk. Zivatar felhők tornyosultak, igen, arra fogok én is menni, ahonnan az eső jön. Még egyszer átnéztem a szobát, nem maradt-e valami utánam. A hűtőt akartam kihúzni, amikor észrevettem, hogy a bálszekrényben tartott vörösbor a zöldségek dobozában fekszik. Miért is akartam behűteni, de már nem emlékeztem rá, meleg volt a lakásban, azért. Hosszan készülődött a zivatar, a sötét égen messze villámok cikáztak, de a dörgés nem hallatszott idáig. Kihúztam a dugót az üvegből, töltöttem egy kis bort, beleültem a hintaszékbe, amit eddig nem használtam, olvasni ugye nem tudok, sem pedig írni. A konyhában hangtalanul ketyegő órát néztem, kortyoltam a bort, ami Új-Zélandtól Bordóig bárhol teremhetett volna. Jó volt, átlagos nedű, arra gondoltam, hogy ha nem iszom meg az egészet, nyugodtan eláll hetekig is, olyan messziről jött. Időm volt bőven, éjfél után indult a vonat, a hintaszék és a bor egészen megnyugtatott. Miért is akartam vajon a délután meg az elmúlt napokban elmenekülni? Hatalmas csattanásra ébredtem, mintha a bomba találat érte volna a házat. Berúgták volna egy ablakot, valami furcsa álmot is láttam, amit azonnal el is felejtettem. Zúgott az eső kint, megérkezett a vihar, a csatornában erős iramban zúdult le a víz, a függőfolyóson is hallatszott az egyenletes csepegés. Semmilyen más hangot nem hallottam, csak az eső morajlását. Bennem volt még az ébredés riadalma, vártam az újabb égzengést, mint aki eleve fél a túlságosan erős zajoktól. Felálltam, hogy akkor indulok, volt még idő bőven, de a zápor csábított, friss levegő áramlott be az ablakon. A szomszédos lakás szőlőindái mögül erős neonfény vágott be a szobába, mint mindig, ha nem húztam el a sötétítőt. A fényképe a falra esett, amin döbbenten vettem észre a változást. A ronda reprón az üveg ívesen össze volt törve, egészen pontosan láttam, hogy az alsó ráma egy feszültségpont, talán egy bug miatt meghajlott, és ezt az üveglap már nem bírta el. Ez volt hát az a zaj, ami felébresztett. Nem gyújtottam villanyt, visszaültem a hintaszékbe, töltöttem még egy pohár bort, és arra gondoltam, nem kell már sürgősen elutaznom. Rágyújtottam egy cigarettára.
Reggel az ég komor volt, a felhők, mint bőrbe égett ráncok, feketén csüngtek a város fölött. Egy ideig nem mertem szétnézni a kamrámban, de aztán a kíváncsiságom győzött. Először alig vettem észre változást. Rettegni kezdtem attól, mi lesz majd, ha az emlékeim is visszatérnek az elmúlt éjszakáról. Hiába ellenkezem, ellepnek és megfojtanak. Megérdemlem, gondoltam, hiszen én magam idéztem elő bármit, ami történt. Kisebb zűrzavar vett körül, mint amire számítottam. De minden esetre a szomszéd helyiséggel közös falon egy ökölnyi lyuk égtelenkedett. Az ágyam szétdulva, apró vércseppek a lepedő, a padló, a kilincsen. Mesztelen voltam, karom, lábam foltos, mintha megvertek volna. De nem fájt semmi. Üresnek és hidegnek éreztem a testemet. Egy boros pohár cserepeit szedegetve próbáltam felidézni, hogy mi történt. Azt hittem, az emlékek majd könyörtelenül megtámadnak, de alig jutott eszembe valami. Derengett, hogy nagy vihar volt éjjel, és én őrülten járkáltam fel alá. Aztán nekiütköztem valakinek. Egy emberteste csapódott az enyémnek, és azonnal mohón a számat kereste, ellőttem magamtól, és ütni kezdtem, vaktában csapkodtam, a támadómat vagy a vendégemet, most sem tudom minek nevezzem, mindontalan eltűnt, aztán a hátam mögött bukkant fel, vagy az oldalamnál, és továbbra is a testemet cibálta és markolázta. Előbb védekeztem, ahogy tudtam, aztán a konyhába menekültem, mert azt hittem megbolondultam, hosszan ittam az előreláthatatlan tragédiákra tartogatott pálinkából. Talán akkor vertem le ezt a boros poharat, és megvakultam. Esküszöm, megvakultam. Nem láttam semmit, csak azt éreztem, hogy az ágyban vagyok, egy test szorít le, rajtam fekszik, izzad, alig tudtam kimenekülni alóla. Úgy gondoltam, végérvényesen elvesztettem az eszemet. A falat vertem ököllel, hogy felébredjek az őrületből. Azóta semmire nem emlékszem, csak ez a ricsaj, meg a zakatolás odakintről. Szégyen talán bevallani, de sírva rogytam be az ágyba, hogy akkor most már mi lesz velem? Ki vagyok én? Vagyok-e egyáltalán, vagy csak képzelem az egész életemet? Görcsös zokogás rázott, mint valami hisztérikust. A vállamat nyomta valami. Egy durván tépett, kemény kartonlap volt, valaki ezt firkálta rá. Újra átjövök magához, még napvilág, hogy lásson és ne féljen, várjon rám.
Márton Evelin és Vida Gábor négykezes novellájának záró részét hallották. Kedves hallgatóink, hangképes összeállítást sugároztunk a 10. Szárhegyi írótáborban elhangzott előadásokból. A hangfelvételeket kolléganőnk Márton Evelin készítette. Én ezzel mára megköszönöm figyelmüket közreműködő munkatársaim nevében is. A mozaikkal legközelebb jövő kedden jelentkezünk. Hallgassanak bennünket a www.bukarestiradio.ro honlapon is. Darvas Enikő vagyok, kellemes délutánt, viszont hallásra!